szó az orosz-ukrán háború harci cselekményeiről is, de mindenek előtt arról, hogy hát nagyon úgy tűnik, hogy egyre nehezebb dolga lesz annak, aki Oroszországban internetezni szeretne, mármint úgy, hogy ne legyen ebből baja adott esetben, hogyha nem feltétlenül orosz forrásból próbál meg tájékozódni, hanem más tartalmakból. De mennyire lesz ez szigorú? Kérdezem Anton Bendazsevszkit, az Economist gazdaságkutató igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt, üdvözlöm minket, hallgatókat is. Hát akik az elmúlt években követték az orosz politikai fejleményeket, lehet, hogy azóta elvesztették a fonalat, ugye van egy erős cenzúra, be van tiltva gyakorlatilag minden független médiai és hírforrás Oroszországban, és a különböző orosz törvények, legalább két olyan törvény van, amely büntető jogi felelősséget helyez kilátásba, hogyha valaki olyan tartalmat oszt meg például a közösségi médiájában, ami szembe megy a hivatalos orosz narratívával a háborút illetően, ezt hívják álhírterjesztésről az orosz hadseregről, vagy hogyha olyan tartalmakat oszt meg, ami mondjuk extrémistának minősül, vagy olyat állít, ami extrémistának minősül, és extrémista ebben az esetben nem csak hogy mondjam, a hagyományos értelemben vett szélsőséges terrorista jellegű tartalom, hanem minden, ami például a háborúval kapcsolatos, vagy ami kritizálja az orosz kormány. Na most ennél tovább mentek, és egyelőre még csak tervezett, de ha elfogadják, másodfokon már, második körben már elfogadta az orosz parlament. Ha elfogadják, akkor a szeptembertől lép érvénybe, és ott már azt is büntetni fogják, amire az ember úgymond csak gondol. Tehát, hogyha valaki rákeres a böngészőben, a telefonján olyan tartalomra, amit a hatóságok extrémistának minősítenek, akkor az jelenleg, tehát ha elfogadják, akkor pénzbírság. De nyilván itt maga a precedens érték a fontos, tehát ha átlépjük azt a vonalat, hogy már a keresésekért is pénzbüntetés jár, akkor hát nincs messze az a helyzet, amikor nem csak pénzbüntetés jár érte, hanem akár valami komolyabb büntetés is. Ugyanebben a törvényben egyébként az is szerepel, hogy a VPN szolgáltatások, amelyek most hát nincsenek betiltva központilag, hanem harcol ellenük az orosz kormány, megpróbálja őket ellehetetleníteni, és hát időről időre csökken a választható VPN szolgáltatásoknak a köre. Egyébként az orosz lakosság 15-20%-a használ VPN-t, hogy ezzel hozzáférjen olyan tartalmakhoz, ami egyébként Oroszországon be van tiltva. De most ugyanebben a törvényben az is benne van, hogyha azt elfogadják, akkor innentől kezdve a büntetőjog a felelősség, hogyha valaki VPN telepít vagy beállít a saját bármilyen eszközén, és ezzel próbálja kikerülni az orosz cenzúrát.
Hát ez nem hangzik túl jól, egyik verzió sem. Mi van azzal, hogyha mondjuk valaki mesterséges intelligenciát használ, már persze, hogyha lehet egyáltalán Oroszországban mesterséges intelligenciát használni, nem tudom, hogy most ezzel mi a helyzet, és mondjuk ott történik egy félreértés, mesterséges intelligencia kihoz neki valami tartalmat, akkor kit büntetnek?
Hát erre rengeteg kérdés van, amire nem igazán van válasz. Egyébként elérhetőek a különböző AI szolgáltatások Oroszországban. Egyáltalán ugye az is kérdés, hogy hogyan fogják ellenőrizni, hogy valaki mire keresett rá. Tehát erre is egyébként a törvény hagy egy ilyen lehetőséget a hatóságok számára. Tehát például rendőri igazoltatásnál a hatóságok megnézhetik a másik, tehát az embernek a telefonját, ehhez hozzáférést kell biztosítani, és megnézhetik például a keresési előzményeket, vagy hogyha bármilyen bűncselekményt követel valaki hagyományos értelemben, akkor az egy nehezítő vagy ilyen rontó tényező, hogyha a keresési előzményeiben találnak olyan információt, ami azt mutatja, hogy ő úgynevezett extrémista tartalomra keresett rá. Itt ugye feljön figyelmet, hogy extrémista tartalomnak minősül Oroszországon például az is, hogyha valaki mondjuk a külföldön élő orosz ellenzéknek a tartalmaira kattint rá, például a Hodorkovszki, ugye korábbi bebörtönzött orosz oligarha, aki hát külföldön egy ilyen média, hát nem birodalmat, hanem több médiát működtet, ő például extrémistának a minőségű Oroszországban, vagy például a két éve, egy éve életét vesztett Alekszej Navalnyinak a csapata, az FBK, korrupcióellenes szervezet, ők is extrémistának vannak minősítve Oroszországban, hogyha valaki az ő közösségi médiájukat követ, vagy rákeres az ő, vagy a keresésben kijönnek az ő anyagjaik, akkor az már akár büntethető is lehet Oroszországban. De nyilván a kérdés itt nem csak az AI, hanem hogy ki fogja ellenőrizni, hogyan fogják ellenőrizni, tehát innentől kezdve beraknak olyan mechanizmusokat, amivel folyamatosan követik az orosz állampolgároknak az életét és internet használatát, mert erre egyébként a törvény még nem ad lehetőséget, de ez feltételezi azt, hogyha megvan a büntetői lehetőség, hogy valakit a keresésért, pusztán a keresésért büntessenek, akkor meg lesz majd az a mechanizmus, amivel ezeket a kereséseket, internetes tevékenységet majd ellenőrizni fogják folyamatosan élőben.
Nem tudom, hogy lehet-e nyilvános információból ehhez jutni, de vajon az orosz hadseregnek, az orosz titkosszolgálatoknak van akkora háttérkapacitása, szerverparkja, képessége, hogy ezt elméletben tudja ellenőrizni?
Hát ezekért egy külön szervezet fele, az a Roskomnadzor, ez egy ilyen gyakorlatilag az internetes tevékenységért vagy digitális tartalmakért felelős szervezet. A korábban, amikor az orosz kormány először kezdett neki menni a különböző internetes szolgáltatóknak vagy tartalmaknak, ami nekik nem tetszett, akkor először elvéreztek ebben a harcban. De volt egy ismert eset, amikor a Telegramnak az Oroszországban talán legnépszerűbb ilyen üzenetváltó, hírfogyasztó platformnak mentek neki. Ez azt, ha jól emlékszem, ez 2017-18 környékén lehetett, és ennek az lett a vége, hogy gyakorlatilag az orosz internetnek a jelentős része elesett, mert olyan csatornákat próbáltak, olyan címeket próbáltak blokkolni, hogy a Telegramot ellehetetlenítsék, amivel a különböző orosz többek között kormányzati oldalak is elérhetetlenné váltak, és végül az orosz hatóságok ezt a harcot befejezték, és Telegramnak a blokkolását abba hagyták. De azóta eltelt években sokkal jobb eszközökkel rendelkeznek a hatóságok. Az orosz internetet 2020 után kínai mintára teljesen sikerült leválasztani az orosz a nemzetközi hálózatról, tehát gyakorlatilag az orosz hatóságok bármilyen tartalmat be tudnak tiltani Oroszországon belül. Erre megvannak most már a megfelelő eszközök és lehetőségek. Tehát a hatóságok igencsak felkészültek, nagyon sok pénzt és eszközt használnak az internetes tevékenység ellenőrzésére és kontrollálására. Úgyhogy ezek a lehetőségeknek a tárházai egyre csak bővülnek az elmúlt években.
Előfordulhat-e azt szerinted, hogyha valakit így érnek tetten, hát fogalmazunk ilyen furcsán, hogy akkor nem pénzbüntetés, nem börtön, hanem egyszer csak belétolnak egy szerződést, és azt mondják, hogy ki lehet javítani ezt a hibát, ha önként jelentkezik a hadseregbe?
Abszolút, hát ez most nem konkrétan ennek az ügynek a kapcsán, de egyébként Oroszországban az elmúlt években ez egy működő gyakorlat, hogy különböző büntetések helyett megpróbálják az adott szemét rábeszélni, hogy akkor írja alá a szerződést a hadsereggel, és így törlesszen, úgymond a bűneit. Ugye a börtönökben is, a már elítéltek körében egy működő gyakorlat, hogy lényegében megbocsátást kapnak, hogyha aláírják a szerződést, de a folyamatban lévő ügyek büntető ügyek esetében is. Ez egy bevett gyakorlat, hogy a tárgyalás lezárás előtt megegyeznek, és az adott személy az beáll a hadseregbe, sőt, arra is van rengeteg példa, amikor aktív politikusok, hát elsősorban az orosz kormány oldalhoz kötődő politikusok, úgyhogy csinálnak valamit, amit a vezetés nem annyira üdvözöl, például korrupciós ügybe keverednek, akkor azzal mossák úgymond fehérre magukat, hogy hagyok elmenek harcolni. És ezzel azt a bűnt, amit elkövettek, azt törlesztik, és a politikusok esetében ez annyival könnyebb, hogy aztán visszatérnek a politikai porondra. Valahol a hátországban letöltik azt a néhány hónapot, tehát nem közvetlenül a front vonalon, hanem segítve az orosz csapatokat, szépen felhasználják ezt PR szempontból, tehát posztolnak róla, hogy nem tudom, milyen kormányzó, vagy milyen önkormányzati vezető, ez most éppen a fronton van, hát valójában a frontvonal közelében mondjuk úgy, de nem a frontvonalon, és aztán visszamegy, és ezzel gyakorlatilag bizonyítja, hogy ő a hazáért megtette, amit kellett, megbánta a bűneit, minden rendben van. Nyilván az egyszerű emberek szempontjából ők nem mehetnek vissza a háborúba, tehát aki aláírja egyszer a szerződést, ő addig harcol, még valamilyen Putyin nem mondja, vagy még a háború nem zárul le. A politikusok esetében ez nem így van, de a lényeg hogy működő gyakorlat így van, hogy a különböző bűnöket a fronton keresztül lehet leírni, vagy megbánni.
Mennyire maradt aktív egyébként, hát már amennyire lehet tájékozódni az orosz sorozás, mert korábban nagyon dicsekedtek vele, hogy havonta több tízezer embert tudnak besorozni, és tudják pótolni a harctéri veszteségeket, és ebben is jobban állnak, mint az ukránok. Ez maradt? Ez a viszonylag Oroszország számára kedvező szám?
Nyilván a sorozatokból tudunk csak dolgozni. Nyilván ezek nem az, hogy mennyit mozgósítanak, vagy mennyit tudnak bevonzani a hadseregbe. Ezek nem nyilvános számok. De arra lehet következtetni, hogy az elmúlt hónapokon megint csökkent azoknak a száma, akik jelentkeznek az orosz haderőbe. Itt az elmúlt egy-másfél évben volt egy erőteljes csökkenés. Ezt abból lehet látni, hogy az orosz hatóságok egyre magasabb összegeket kínáltak azért, hogy valaki aláírja a szerződést és beálljon a hadseregbe. Tehát ezzel próbálták teljesíteni a kvótákat, ezzel próbálták teljesíteni a célszámokat, ugye minden orosz régióra le van adva, hogy az adott régió havonta mennyi embert kell, hogy kiállítsa a frontra. És ezért az egyes régiók, ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor azzal próbálják ösztönözni a jelentkezést, hogy még magasabb és még magasabb és még magasabb összegeket ajánlanak. És nyilván ez működik. Ha kellően magas az összeg, akkor az működik, és az emberek aláírják a szerződést. Szóval volt egy ilyen kör, amikor csökkent a jelentkezők száma, és próbálták ezt pénzzel ellensúlyozni. Aztán idén az év elején és néhány hónapon keresztül viszont jobb lett a helyzet, és sokkal szívesebben mentek az emberek Oroszországban a hadseregbe. Ennek az volt az oka, hogy megindultak ugye a tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, és volt egy olyan általános hangulat, hogy ezt az orosz sajtó is pozitív színben tüntette fel Trumpot, hát szinte, hogy dicsérték, és volt egy olyan általános közhangulat Oroszországban, hogy mindjárt lezárul a háború, hogy elindultak a tárgyalások, mindjárt vége, tehát milyen okos leszek ilyen, hogy most aláírom a szerződést, megkapom az érte járó egyszerű kifizetést, és bizonyos régiókban akár forintban, akár 10 millió forintos összeget is elér, megkapom az egyszerű kifizetést, beállok a hadseregbe, és mindjárt vége a háborúnak, hát már tárgyalnak, már folyamatban van a béke, milyen jó járok én vele, hogyha ezt meglépem. Aztán, ahogy haladt az idő, és nem lett béke, sőt, hát inkább elodázódott a béke lehetősége. Ez az általános hangulat azért megváltozott, és most a nyilvános számokban az látható, hogy megint nehézségek vannak a hatóságoknak, hogy bevonzák az embereket, és már nem hiszik el, hogy a háború mindjárt le fog zárulni, és a pénz hiába a magas, ez már nem bír olyan vonzalommal, hogy kellően sok embert a hadseregbe bevonza.
Hát olyannyira nem zárult le, hogy újabb és újabb légitámadások vannak Ukrajna ellen most a reggeli órában sok halálos áldozattal, és hát minden eddiginél komolyabbnak tűnnek azok az offenzívek, amelyeket indít akár egy-egy nagyobb város elfoglalására az orosz haderő Ukrajnával szemben. Beszélgettem még volna szívesen a harci cselekményekről is, csak hát lejárt az időnk. Anton Bendarzsevszkijel, az Ökonomosz gazdaságkutató igazgatójával beszélgettünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot és jó munkát neked. Szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést. Szép napot kívánok!
Reggeli Monitor.
Eddie Murphy elárulta, hogy szeptemberben kezdenek hozzá a Shrek film Samár karakteréről szóló spin-off filmhez, amely körülbelül 3 év múlva jelenhet meg. A színész azt is elmondta, hogy már 2 éve dolgoznak a Shrek 5. részén, a szinkron rögzítése pedig jelenleg is folyamatban van. Az animációs film pedig várhatóan 2026. december 23-án kerül a mozikba. A DreamWorks Animation tavaly júliusban jelentette be, hogy a Shrek 5 hivatalosan is fejlesztés alatt áll. A Shrek eredeti sztárjai Mike Myers, Shrek hangja, Eddie Murphy, Samár hangja és Cameron Diaz, Fiona hangja is visszatérnek. A Shrek 5 rendezője Walt Dorn lesz, aki a Shrek 2 és a 3. Shrek írója és művészeti vezetője volt, valamint a Shrek a vége fuss el véle történetének megalkotója, amelyben Rumpelstiltskin hangját is ő adta.
Ez a Reggeli Monitor.